Eredményességet találkozó 2012. február 3-a. A szellemi háború 8. rész. A legerősebb fegyver.
Jó reggelt kívánok mindenkinek. Van egy rossz hírem. Sanyi nem lesz. De van egy jó hírem is. Itt van Kaut Gyuri. És mindig hiányoltuk őt így az eredményes élet találkozókon, és most végre itt van teljes életnagyságban. Azt hiszem, hogy imádkoznunk kell, ahogy Sanyi szokta mondani, mert mindig szükségünk van arra, hogy Isten szóljon. Igazán nem mi beszélünk Lukács 10:16-ban, hanem ugye azt mondja, hogy aki titeket hallgat, engem hallgat, és ez csak akkor jöhet létre, hogyha ő hozzá fordulunk. Igazán ilyen pici szerepünk van. Isten végzi a munkát rajtunk keresztül, rajtatok keresztül, és igazándiból nincs különbség, hogy hallgatod-e vagy beszélsz, csak ez a látszat, hogy van egy különbség. Nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy kétféle szolgálatotok van, hogyha hívő vagy, két szolgálatod van. Az egyik az, amiről tudsz, és ami nyilvánvaló, és van egy, amelyikről nem tudsz. Az a szolgálatod, amiről tudsz, az az, amit teszel, ha esetleg prédikálsz, vagy bátorítasz egy embert, vagy nem tudom, vagy csak mész az utcán és elmondod az evangéliumot, vagy támogatsz egy jó ügyet, egy missziót, egy gyülekezetet, ez a nyilvánvaló szolgálatod. És van egy olyan szolgálatod, amiről nincs tudomásod, és ami lehet, hogy nagyobb, mint az, amiről tudsz, hogy miről beszélek, hogy... Lehet, hogy a tudtodon kívül bátorítasz embereket. Van egy üzenete annak, hogyha ott ülsz a széken, a gyülekezetben, a helyeden. Van egy üzenete. És azt mondja, hogy neked fontos ez a gyülekezet, hogy fontos Isten ügye. Tudod? És annak is van egy üzenete, hogyha üres a széked. Tudod, lehet, hogy misszióban vagy. És ezt tudják az emberek. És az üres székednek is van egy üzenete. És van a gyülekezetünkben egy drága testvérünk, két bottal jár. Engem nagyon bátorít, mindig csodálom őt, hogy jön, lassan tud menni, így feljönni az első emeletre, az egy feladat neki. Tudod, ami nekem természetes, az neki egy kihívás. És egy esős vasárnap délután azt mondtam, hogy nem jövök gyülekezetbe. Tudod, hát esik az eső, kényelmetlen. És eszembe jutott ez a fiú, a két bottal, hogy ő ott lesz. Tudod, és csak azt mondtam, hogy szégyeld magad. Ott csak gyere el. Eljöttem, és ő itt ült. És volt egy szolgálata felém, tudod, és nem is tudott róla. És igazán erről beszélek, hogy lehet, hogy a szolgálatod, amiről nem tudsz, az nagyobb, mint amiről tudsz. Oké? És azért imádkozzunk, mert nagyon szükségünk van rá. Drága Úrunk, köszönjük, hogy szólhatunk hozzád. Köszönjük, hogy imádkozhatunk hozzád. Köszönjük ezt a gyülekezetet. Köszönjük a hallgatókat, akik itt vannak, vagy akik az interneten néznek, hallgatnak bennünket. Felette nagy titok ez. Jézus Krisztus testében lenni. Nem ismerjük egymást sokan. De van egy láthatatlan kötelék, ami összeköt minket. Hogy testvérek vagyunk. Van egy kötelék, ami egyenként összeköt minket, és ami mindegyikünktől a mennybe ér hozzád, Jézus, te vagy a csomópont. És köszönjük az életünket, köszönjük, hogy szerethetjük egymást egy olyan szeretettel, amiről igazán nem tud a világ, és mi ezt hirdetjük. És te megváltoztatod az életünket. És mi ezt nem titkoljuk el mások elől, mert szeretnénk, hogyha ezt az életet mások is élnék. Köszönjük Jézus, hogy te letetted az életedet, és hogy mi is élhetjük azt az életet, amit te adtál nekünk. Köszönjük, és szólj hozzánk, Urunk, áld meg Sanyit, az egész családját, szeretjük őt, hogy ő egy hatalmas áldás itt nekünk, gyülekezetben is. Jó látni az ő életét. Köszönjük, Urunk. Áldj meg minket, üzenj nekünk. A te nevedben imádkoztunk Jézus Krisztus az atyánkhoz. Amen. Oké. A Sanyinak van, sőt, mielőtt elkezdeném az üzenetet, szeretnék mesélni valamit. Tegnap történt egy forradalmi dolog, a Gondolkodás forradalma sorozatnak az első része, ment. Sziasztok! Az első része ment, és valóban forradalmi volt. Több száz óra anyagot hallottam Sanyitól felvételről, és élőben is rengeteget, de ő mindig tud valami nagyon különlegeset adni. És a tegnapi este különleges volt. Voltak vendégeink, ez még nem volt agyon reklámozva, ez az első rész, de valami egészen különleges volt, ahogy teljesen alapszintről indítva elkezdte megmutatni, hogy hol csúszik el a modern embernek a gondolkodásmódja. És igazándiból arról beszélt, hogy az egész életünknek a sikeressége, a sikerei vagy a kudarcai attól függnek, hogy hogyan gondolkodunk önmagunkról, hogyan gondolkodunk a minket körülvevő valóságról. És igazán a modern embernek ugye van egy fura gondolata a valóságról, többféle elképzelés, hogy nincs is objektív valóság, hogy minden relatív, hogy mindenkinek az az igaz, ami a számára igaz. És most nem fogom elmondani az üzenetet, csak hogy van egy olyan szilárd pont az életünkben, létezik-e valami, amihez képest meghatározhatjuk magunkat, és azt mondhatjuk, hogy mi a térben hol helyezkedünk el. Tudjátok, egy súlytalan állapotban egy űrhajós. Igazán nem tud mihez viszonyítani, csak lebeg, meg forog. És kell egy szilárd pont, ahol megkapaszkodhatunk. És nagyon sokan élik úgy az életüket, hogy egész életükben csak keresnek. Ők az örök keresők, csak így szoktam hívni. És ez nem egy negatív értelem, hanem igazán tényleg, hogy megtetszik egy filozófia, abba elkezdek belemenni, elkezdem követni, és aztán kiderül, hogy miután mélyreástam, kiderül, hogy ez nem az, amit kerestem, és megy tovább. És a harmadik, negyedik kudarcnál, amikor nem találta meg, nem kapott igazi válaszokat, akkor azt fogja mondani, hogy akkor lehet, hogy egy ponton cinikussá válik, és azt mondja, hogy nem érdekel az egész, már nem érdekel. Vagy pedig örökké csak keres, és mindig van benne egy remény, hogy majd megtalálom esetleg. És Sanyi arról beszélt, igazándiból az egész sorozat arra megy ki, hogy végül, hogy biztosan tudhassuk, hogy amit tudunk, az rendben van. És hogy honnan tudhatjuk, hogy amit tudunk, az tényleg megfelel a valóságnak. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy szóljatok embereknek, hogy van ez a sorozat, van egy honlapja, gondolkodásforradalma.hu, ez mennyire működik? Működik, aha. A Kaut Gyuri mondja, hogy működik, köszönöm. Már a feliratkozás is működik. Azt hiszem, hogy ez, tudjátok, talán múlt alkalommal mondtam, hogy ez lehet, hogy hasonló durranás lesz, mint annak idején a reformáció volt a középkorban, Luther Márton. Csak is Linglof Sándorról beszélünk. És van itt egy csapat, akik együtt dolgoznak, ezért Sanyinak támasztják a hátát. Sós Attila, aki kezdetektől fogva veszi az eredményes élettalálkozókat, Szabó Péter, Karcsi, Happy Laci, igazán Rafi, és most Rafi nincs itt, aki veszi az anyagot videóra, hanem itt van a fia Gergő. Úgyhogy mindenkinek van egy nagy szolgálata ebben. Gondolkodás forradalma, kérlek szóljatok embereknek, gyertek el, ingyenes, és hihetetlen bölcsesség, hihetetlenül tudjuk használni az életünkben. Oké, és lenne egy rövid üzenetem, szia Zoli. Sanyinak a Szellemi háború sorozatához egy picit, hogy Efézus 6-ban olvastuk, ugye, hogy nem vér és test ellen van tusakodásunk, hanem szellemi hatalmasság ellen, ez élet sötétségének a világbírói ellen. Hogy igazándiból milyen sötétségbe születünk bele, hogy beleszületünk Sátán világába. És biztos láttátok a Matrix című filmet, hogy mekkora csapda, hogy amit tudni vélünk a valóságról, tudatlan emberként, hogy az köszönő viszonyban sincs az igazsággal. És gondolkodás forradalma, megint vissza lehet utalni. És sátánnak van egy taktikája. Sok taktikája van, de én most igazán egyről szeretnék beszélni, az elidegenítésről. Hogy sikerült neki először az embert elidegeníteni Istentől, ugye az Édenkertben. És mivel Istennel megszakadt az ember kapcsolata, így utána sikerült az embert is elidegeníteni a másik embertől. Tudod, hol lehet ezt a legjobban nyomon követni? Például ott, hogy érzéketlenné válunk mások szenvedései iránt. Nem tudom, hogy ez, tudod, van egy filozófia a világban, hogy nincs jó és rossz, hanem minden attól függ, hogy te hogy értékeled a helyzetet. Beszéltem ilyen emberrel. És zavarba ejtő, hogy érzéketlenné tudunk válni, hogy az együttérzésnek a csíráját is ki tudják ölni belőlünk ezekkel a filozófiákkal. És én mutattam fényképeket ennek az embernek, a holokausztról, ott voltunk internet mellett. Mondom, figyelj, csak kérlek, hogy értékeld ezt az eseményt. És mutattam a tömegével egymásra rakott emberi halottakat, tehát a halottakat, tudod, mágiákat, amiket raktak az SS-tisztek. Akkor egy ruandai népirtásról mutattam egy kambodzsai képet, amikor mesztelen gyerekek sírva, zokogva menekülnek a katonák elől. És egy kisgyereket, aki az éhhalál küszöbén van, és mögötte egy kesselyű. Tudod, mondom neki, szerinted ezt te minek értékeled? Úgy értem, lehet, hogy én fejletlen vagyok szellemileg, lehet, hogy nem érek fel a te magasságodba, de ez nekem iszonyatos. Úgy értem, iszonyatos. Itt emberek halnak meg. És gondolkodott, és mondtam neki, figyelj, ezt egészen addig úgy értékeled, ahogy akarod, amíg nem veled szemben követték el. Képzeld el, ha elrabolják a lányodat, és megerőszakolják, és eladják prostituáltnak. Bocsánat, hogy erről beszélek, de ez egy nagyon valós dolog, az emberkereskedelem. Virágzik világszerte. Akkor ezt minek minősítenéd? Nyugodtan ülnél, és azt mondanád, hogy még fejlődnie kell a gondolkodásomnak. Lehet, hogy ez jó. Figyelj, az őrület határán élnek emberek. Nem tudják megkülönböztetni a valóságot a képzelt filozófiától. Minden filozófiád annyit ér, amennyit meg tudsz belőle valósítani az életben. Tudsz-e azt szerint élni, amit tudod, amit hirdetsz? És csak ennyi, hogy itt egy Mózes 4:9-ben van egy vers, amikor a történelem első gyilkossága bekövetkezik. Ugye Káin megöli Ábelt, és utána Isten megkérdezi, hogy hol van a testvéred. És mondta az Úr Káinnak, hol van Ábel a te atyád fia? Ő pedig mondta, nem tudom, avagy őrizője vagyok-e én az én atyám fiának? Tudod, őrizője vagy? Szerinted őrizője vagy? Ki az atyád fia? Úgy értem, a fele barátod, a másik ember. Őrizője vagyok-e én az én atyám fiának? És sátán azt akarja, hogy azt mondd, hogy dehogy vagyok őrizője. Tudod, dehogy vagyok őrizője. Elidegenít minket egymástól. Azt szeretné, hogyha mindenkiről meg lenne a véleményünk, az ő véleménye. Tudod, minden emberről meg lehet a véleményed. A sátán azt szeretné, hogyha másik emberre úgy tekintenél, ahogy ő tekint rá. Tudod, és van itt egy csapda, tudod. Sátán nem fedi fel, hogy ő kicsoda. Még hívő keresztényekkel is beszélgetek. És azt mondják, hogy hát tudom, hogy persze Isten, na de a sátán, hogy ne viccelj, ugye nem gondolt komolyan, hogy sátán létezik. Tudod, a rosszat így próbálják megszemélyesíteni. Tudod, hát van rossz, de kérlek, gondold tovább. Tudod, az egy személy, az egy bukott angyal, egy bukott angyal, nem a kis patás meg a szarvasra gondolj, hanem egy gyönyörű lény. Úgy értem, a saját szépségétől megrészegült lény, aki Sanyu mondta, hogy ezres IQ-val rendelkezik. Tudod, és ő pontosan ismer téged. Van egy teológiai fogalom, a generációs átok. Azt én magamon éreztem az igazságát, hogy ez tényleg létezik. Tudod, most figyeljetek, ez érdekes lesz. A családodban a bűnök, azok ismétlődnek le a leszármazási vonalon. ha megnézem az apám gyengeségeit, tudod, megrémülök, mintha egy tükröt tartanának az életembe, tudod, áttükröződik az ő hibái, gyengesége és bukásai, tudod, csak ő nem tért meg, de én az életem egy pontján azt mondtam, hogy Jézus Krisztusa megváltom, és sikerült megtörni ezt az átkot. Van egy generációs átok, és ez úgy működik, hogy démonok megfigyelik a nagyszüleidet, az ükszüleidet, és tudod, az ő természetük öröklődik, és a démonok pontosan tudják ezt, hogy mik voltak az ő gyengeségeik, hogy kell erre reagálni, és ahogy öröklődik tovább, egyre jobban tudják, tudod, hogy te hogy reagálsz dolgokra, és az életedet nem tudod úgy élni egy pillanatra se, hogy egyedül vagy. Nem vagy egyedül egy pillanatra sem, mert szellemi lények vesznek körül. És igazán az a te felelősséged, hogy ezt felismered-e vagy sem, hogy aztán kinek adsz az életedben tekintélyt. Ez egy nagyon meredek téma, csak azért merek, azért merek beszélni erről ilyen picit kendőzetlenül, és ezt sosem tesszük, hogyha beszélgetünk emberekkel a kereszténységről. Ezt így, mert az emberek egész egyszerűen ez így lepattanna. Ez megüti az inger küszöböt, mert ez egy olyan dolog, ami egyrészt félelmetes, másik, hogy hihetetlen. De mi azért így már elég edzettek vagyunk, meg gondolom ti, akik hallgatjátok ezt. Vagy hogyha, vagy lépj egy kicsit előrébb a szellemi háborúsorozatban, Sanyi azt hiszem a nulláról indít. Voltunk benn valamelyik nap egy pszichiátrián, csak hogy így szeretném érzékeltetni, hogy miről beszélek. Egy pszichiátrián, egy drága barátunknál, aki bekerült. Nagyon borzasztó családi körülményei vannak. Egy fiatal srác, 20 év, 20-an akárhány éves. És ültünk az ágyán, Barta Attilával voltunk, sokan ismeritek itt egy bibliaiskolás tanár, és az egyik szolgálatnak a vezetője, és nekem jó barátom. Ültünk az ágyán, és azt mondta, hogy hangokat hall, így a hátam mögül beszélnek hozzá. És egymásra néztünk az Attilával, tudod. Tudjátok, amikor történik egy gyilkosság, és a gyilkos mondja védekezésképpen, hogy nekem hangok adtak utasítást, és akkor a rendőrök, hát persze, hát figyelj, lehet, hogy igazat mondott. Úgy értem, lehet, hogy tényleg hangok beszéltek hozzá, és kérdeztük a srácot, és mit mondott ez a hang? És mondta, hogy kétféle hangon beszélt hozzá, emberi hangon, így suttog vele, hogy vigyázz, vigyázz. És utána mondta, hogy artikulátlanul üvöltve, utasítgatta. És kérdeztem tőle, hogy félelemben akar tartani, azt mondta, hogy igen. Attilával megint egymásra néztünk. És így csak így ültünk, és nem tudtuk, hogy mit mondjuk, hogy mondjuk neki, hogy milyen helyzetben van. Csak hogy mondjuk meg neki, tudod? És rákérdeztünk, hogy a családodban volt valaki, aki okkultizmussal foglalkozott. És végül azt mondta, hogy igen, az édesanyám. És szellemeket idéztek. Tudod, ha csak ezen gondolkozol, kérlek ne tedd, mert életveszélyes, mert megölhet. Tudod, amikor elkezd valaki szellemeket idézni, megnyit egy kaput a szabad akaratával. Tudod, a démonok nem tudnak bejönni az életedbe, hogyha nem adsz nekik erre felhatalmazást. Tudod, és itt a családban valószínűleg öröklődött megint ez a dolog. És a fiút itt befolyásolják szellemi lények. És mondtuk neki, hogy van ebből szabadulás, és imádkoztunk érte, de és nagyon érdekes volt, hogy kicsit izgett, mozgott közbe, tudod. Jézus nevét nagyon nehéz elviselni annak, aki más befolyás alatt áll. Úgyhogy megyünk be hozzá most szombaton is, és érdekes volt ott a pszichiátrián. Egyértelműen nem fogunk feltűnni ott. Nyugodtan prédikálhatunk. Senkinek se fog feltűnni. Mi pedig bolondok a Krisztusért, erre gondoltam. De csak beszélgettem, ott a szobában volt, figyeljetek, tele van fiatalokkal a pszichiátria. Tele van fiatalokkal. Őrület. Úgyhogy, ha valaki bemegy, egyből megkérdezhet, hogy mi történik a világban. Hogy fiatal emberek ott vannak bent, és figyeljetek, jól érzik magukat. Beszélgettem, nem akarnak hazamenni, jól érzik magukat. És oda mentem az egyikhez, és mondtam, hogy mi keresztények vagyunk, és Jézus Krisztust szoktuk prédikálni. Érdekel, beszélgessünk? Érdekelne? Van rá igényetek? És mondták, hogy igen, gyertek be. És szombaton ott lesznek többen, és hirdetni fogjuk az evangéliumot. Hogy hirdetni fogjuk azt, hogy van egy, ahogy Péternek volt egy előadása, de az a szientológiára, hogy teljes és végleges szabadulás, ez volt a cím az előadásának, az egyiknek. És mondtuk, hogy van teljes és végleges szabadulás, és mi ezt hirdetjük. És csak az, hogy mi őrizői vagyunk a mi atyánk fiának, visszatérve a kérdésre. Mi őrizői vagyunk a mi atyánk fiának, mert Ézsaiás 45.3-ban azt hiszem, hogy néktek adom a rejtekhelyek, a sötétségnek kincseit és a rejtekhelyek gazdagságait, hogy a testvéredben van egy kincs, a másik emberben van egy kincs, és ne úgy néz rá, hogy tudod, ahogy az ördög néz rá, hogy mi a hiba vele, hanem hogy mi a kincs benne. Tudod, néz rá, mert van benne egy elrejtett kincs, amit felfedezhetsz. Tudod, és mondhatod azt, hogy micsoda embert ismertem meg. Micsoda embert ismertem meg. És nézhetek a gyengességére is, tudod. De hogy mennyivel érdemesebb a kincset keresni, hogy van egy kincsünk, hogy ne szalaszd el, hogy gondolj rá úgy, ahogy Jézus Krisztus gondolt. Tudod, Sátán azt mondta, hogy hazug. Hazug vagy, tudod, rád is mondja, és mondja az embertársad, és azt mondta, hogy igaz, igaz, de elvégeztetett. Jézus azt mondta a kereszt, hogy elvégeztetett, és ez azt jelenti, hogy teljesen fizetve, tudod, hazug vagy, elvégeztetett Sátán, meg van írva, tudod, alkalmatlan vagy, igaz, de elvégeztetett, tudod, hogy mersz te prédikálni, nézd meg az életedet, igaz, igaz ördög, de elvégeztetett. De elvégeztetett. És van egy újrakezdésünk, és erről szeretnék majd bent beszélni ezeknek az embereknek. 2 Korintus 5.17. Aki Krisztusban van új teremtés, az a régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Tudod, minden nap van egy újrakezdésünk. Tudom, hogy nyomorult vagyok, és imádkozom Istenhez, és Isten a kezét nyújtja, és azt mondja nekem, hogy gyere, és kezd újra velem. Gyere, és kezd újra velem. És tudod, Uram, hogy mikor kezdhetném újra veled? És azt mondta, hogy minden nap kezd újra velem. És minden nap van egy harcunk Istenért. Mert hogyha nincsen, akkor megszokottakká válunk. Ó, én úgyis Istennel járok. Ma már nem kell imádkoznom. Tegnap imádkoztam. Tudod, ne hidd el, mert bekúszik ez így láthatatlanul az életedbe. Ördögnek a hazugsága. És minden nap újra kell kezdenünk, és Jézus nyújtja a kezét, hogy gyere és kezd újra velem. És ez nagyszerű. Úgy értem, hogy kivett minket a világból. És ez nagyszerű. És azt hiszem, hogy Jézus, sőt nem hiszem, hanem tudom, hogy Jézus a mi őrizőnk. János 18-ban talán Getsemáné kertben, amikor jönnek őt elfogni, tudjátok. Ja, és amikor kérdezi, hogy kit kerestek, és ő bemutatkozott, mondta, hogy engem kerestek, jó? Engem, itt én vagyok a lényeg, vigyetek engem. És azt mondja Jézus, hogy azért, ha engem kerestek, ezeket bocsássátok el, mondta a tanítványoknak. Ezeket bocsássátok el, hogy beteljesüljön a beszéd, amelyet mondott, azok közül, akiket nékem adtál, senkit sem vesztettem el. Tudod, Jézus vigyáz ránk, van egy örök biztonságunk, és mivel mi biztonságban vagyunk, mi igazándiból megkaptunk mindent, egy örök biztonságot, a napról napra egy újrakezdést vele, minden napra kegyelmet és irgalmat, és nagyszerű dolog, hogy mi ezt továbbadhatjuk. Tudod, csak úgy tékozolhatjuk ezeket az ajándékokat, mert nem kell vele takarékoskodnunk, mert olyan sok van, hogy mindenkinek adhatunk bele, és sosem fog elfogyni. És ez olyan nagyszerű, amikor van egy barátom, akivel együtt megyek egy missziós útra, és amikor meghallom a nevét, hogy ó, te jó ég, ezzel a fickóval kell mennem. Van egy csomó idegesítő tulajdonsága. Úgy értem, ha ránézek, kiver a víz. Tudod, gondolkozhatok így? Hát persze. De tudod? Tudod, előfordulhat velem is? Hát előfordulhat. És tudod, amikor megismerem őt, amikor úgy nézek rá, mint Krisztus, akkor azt mondom, hogy milyen drága. Úgy értem, milyen drága. Vajon hány olyan tulajdonságom van, amitől ő mászik a falra? Tudod, de jó ég. És annyira jó így gondolkodni, hogy ő a testvérem, és én a testvére vagyok. Hogy egymásnak lettünk adva. És erről semmit nem tud a világ. semmit nem tud. Tudod, a szomszédod azt nézi, hogy amikor kiviszed a szemetet, akkor becsapódik az ajtó, és tudod, így hallgatja. Már megint nem csukta be, már megint csapódott az ajtó. Tudod, így akarod élni az életedet? Nem, van egy kincsed. Fedezd fel a kincset. A szomszédodban, a barátodban, a testvéredben, a munkatársadban. Mondhatom, hogy a főnöködben? Ja, csak fedezd fel a kincset, és rengeteg mindent fogsz kapni ezáltal. Igazán. De ezt nekünk kell megmutatni azoknak az embereknek, akik nem ismerik Jézus Krisztus, mert nekik sosem lesz meg ez a kincsük. Soha. Soha. És azt hiszem, hogy ez volt a gondolat, hogy Istennel minden a miénk. Minden a miénk. Függetlenül attól, hogy éppen milyen élethelyzetben vagyunk. És Sanyi tegnap erről beszélt, hogy nem az élethelyzetünket kell megváltoztatni, hanem a gondolkodásmódunkat. És egy görög szó, amikor megtérünk csúnya kifejezéssel, amikor Jézus Krisztusba vetjük a bizalmunkat, amikor azt mondjuk, hogy Jézus, köszönöm, hogy megfizettél értem, és én akarom, hogy begyere az életembe. Ebben a pillanatban történik 95 dolog, és most tudja, hogy nem tudnám felsorolni, mi az a 95, de megváltozunk, és megváltozik a gondolkodásmódunk, és ez metanoia, egy görög szó, gondolkodás megváltoztatás, ez a megtérés, egy új felismerésre jutás, hogy felismerem, hogy itt nem minden a véletlen műve, felismerem, hogy több vagyok, mint egy kifejlett állat, felismerem azt, hogy van egy értékem, és szükségképpen, mivel van egy értékem, a másik embernek is van egy értéke. Oké? És hogy nincs különbség, hogy Isten gyermekei vagyunk itt a Földön. És nem azért élünk itt, hogy kizsákmányoljuk a Földet, és kizsákmányoljuk egymást. Kizsákmányoljuk anyagi, érzelmi, tök mindegy milyen értelemben. Nem erről szól a dolog, hanem valami többről. De ezt csak akkor értheted meg, hogyha a lényeg a helyén van. Hogyha rájössz arra, hogy ki a világ mindenség ura, hogy ki a teremtőd, amikor ő van a középpontban, akkor Sanyi szoktam mondani, hogy minden más is körbe rendeződik, és az életed a helyére zökken. Igazán, erről szól az evangélium, erről beszél a Biblia, erről szól a gondolkodás forradalma, és azt hiszem az összes eredményes élettalálkozó. Ja, csak hálás vagyok, hogy itt lehetek. Nagyon hálás vagyok, értetek, hogy van egy új családom, vannak barátaim itt, és figyeljetek, aki, ha nem vagy gyülekezetben, csak kérlek, hogy menj el. Figyeljetek, semmit sem tudsz az életről, amíg nem vagy egy gyülekezetnek a tagja. És nem pont a Biblia szól egyház, ha bár egy jó döntés, egy nagyszerű döntés, de minden olyan gyülekezet, aki a Bibliát emeli fel, és Jézus Krisztus, az egy jó döntés. Úgyhogy kérlek, hogy keress egy gyülekezetet magadnak. És még egy dolog, hogy járj bibliaiskolába. Ez fura? Csak egy utolsó gondolat, Gyuri, csak egy utolsó gondolat, hogy bibliaiskola. Rengeteg felső oktatási képzés van, intézmények, ami nagyon jó. És néhányszor megfogalmazunk kritikát a tudománnyal kapcsolatban. Azt mondanám, hogy a tudomány nagyon fontos, és nagyon kellenek a tudósok. Nagyon kellenek a tudósok. De a tudomány a teremtett dolgokat vizsgálja. Nem tudom, gondoltatok erre. A teológia, a keresztény teológia viszont a teremtőt. Úgyhogy azt mondhatom, hogy az oktatás legmagasabb formája az a bibliaiskola. És ezt már nem mesélem el, de figyeljetek, a bibliaiskola ámulatos. Ámulatos. Úgyhogy Közép-Európai Teológiai Akadémia, én is az akadémiának vagyok a hallgatója, és most pedig a bibliaiskola egyik tanára fog következni, aki nekem nagyon jó barátom, és az egyik példaképem. Így Kaut Gyuri, és csak várom nagyon az üzenetét. Gyuri, gyere, léci. Köszönöm a figyelmet.
Sziasztok! Öröm itt lenni veletek, köszönöm. Wow. Így az a kiváltságunk, hogy tudunk dolgozni a Sanyival együtt újra, úgyhogy és látni az arcán a lelkesedést és a izgatottságot, amit ez jelent neki, amit zajlik, és az a sok szolgálat, amit mindannyiótoktól kap Istenen keresztül nyilván az, az ami leírhatatlan csoda. És biztos ti is látjátok, ha beszéltek vele, ragyog az arca, és teljesen, teljesen izgatott. És tényleg Isten elhívása ez a, és Isten egy küldetése, egy missziója, ez a gondolkodás forradalma. És annyira csodálatos, hogy így Isten összerakja, és tényleg nagyon hálásak lehetünk érte, hogy így Sanyi beáll ebbe a résbe, beáll ebbe az elhívásba, és hálásak vagyunk a feleségéért, aki hihetetlen támogatást ad neki mindezekhez. Úgyhogy én is csak ezt tudom így vízhangozni, hogy az Ernő mondta, és tényleg mindannyiótokért, akikre csak tudok így, csak rátok nézve, egy csoda. Mindannyiótok élete, és nagyon bátorít engem is személyesen. És Isten így adott gondolatokat, és tudom, hogy a Sanyi beszélt sokat a szellemi háborúról, és az utolsó néhány részben beszélt Máté 4-ről, amikor az ördög megkísérti Jézust, és ez hogy történik. És ezzel kapcsolatban és így hallgattam őt, és aztán még korábban, ahogy készültem az órámra, apologetika és kultuszok, vallások összevonva, ami egy ilyen nagyon érdekes párosítás, de nagyon izgalmas, mert nagyon gyakorlati. És a Zsolti hátul, aki ott szerényen mosolyog, ő a tolmácsom, de talán ő is taníthatná, mert egy zseniális apologéta, majd ha nem ismeritek, csak menjetek oda hozzá utána, ha itt lesz, még, de itt lesz. Ernő fogd le. És tényleg zseniális gondolkodású srác, és igazsami tanítványa. És Máté 4:6-ban van egy gondolat, hogy ami nekem így most kijött, eddig is így persze olvastam, de így nem annyira jött ki ez nekem, hogy itt mond az ördög valamit. És mondanék ki, ha Isten fia vagy, vesd alá magad, mert megvan írva. Az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy megnézd a lábadat a kőbe. És tudom, a Sanyi is beszélt erről, de igazából ez az, ami megütött a fülem, hogy az ördög mondja, hogy megvan írva, hogy itt már az ördög is elkezdi mondani, és idéz 91. Zsoltárból a 11. verset, hogy Isten angyalai majd megvédenek és szolgálnak feléd, és ugye ez egy ígéret Istentől. De hogy ha már egy szellemi háborúnál tartunk, fontos megemlíteni, hogy az ördögnek az egyik legzseniálisabb eszköze, hogy használja a Bibliát. És ugye a 400-500-as években volt ez a zseniális találmánya, hogy csináljon egy államvallást a kereszténységből, ha legyőzni nem tudta, üljön a trónjára, legyen a feje idézőjelben, de az már nem a kereszténység volt. Tehát onnantól az már valami más. Tehát onnantól nem mondhatjuk, hogy az a kereszténység. És beszélgetünk így emberekkel, evangon, munkatársakkal, barátokkal, akik még nem hívők, és kérdezem tőlük, mi a kereszténység szerinted? És hát mondják, hogy hát követni Jézus tanításait. Igen, aki így követi Jézus tanításait, az keresztény. De hogy ez csak egy... Szerintem egy picit sekélyes megértése annak, nem? És mindannyian tudjátok, szerintem, akik itt vagytok, hogy ez ennél sokkal-sokkal többről szól. És az ördögnek a stratégiája az, hogy valami olyasmit ültessen az emberek fejében, hogy ami akár 99% igazság és 1% hazugság. És csak a saját életutamra gondolok, hogy Isten elvitt oda, hogy megismerjem őt. A teljes ateizmusból, mert engem így neveltek, materialista ateistának. Édesapám még mai napig ragaszkodik ehhez, remélem már nem sokáig, jó beszélgetéseink vannak erről, de még nehezen engedi el ezt, de én is ebbe voltam, de sok minden történt. És nagyon sok mindent olvastam előtte. És nagyon, nagyon jó látni azt, hogy mi minden van, amit az ördög ugyanezt csinálja ma is, hogy az embereknek ezt mondja, meg van írva, nézd meg, itt van a Bibliában, le van írva. légy a magad ura, kérj, amit akarsz, és csak tárd ki a vágyadat az univerzumnak, hát benne van a Bibliában, nem? Nem ezt tanítják? És az egyik ilyen élményem több is volt, a Erik von Däniken, biztos szerintem itt minden nyújtok ismeri, tájékozottak vagytok, egy ilyen tudós-szerű ember, de nem hívő, aki engem felkeltette az érdeklődésemet a Biblia iránt, mert azt írta, hogy a Ezékiel 40-41-42-ben, hogy van egy szuper leírás, és az egy UFO-nak a leírása. Az le van írva, hogy néz ki, milyen nagy, mi célt szolgál, az egy UFO. És a Bibliából le van írva egy UFO, és tényleg, és akkor elkezdtem keresni egy Bibliát, nem volt otthon, úgyhogy valahonnan kellett keresnem egy Bibliát. És megnéztem, és persze, hogy csak úgy kiragadott, hát az persze lehet egy épület, lehet egy valamilyen tárnak a leírása, tehát elvileg lehetne egy UFO is, miért ne? és én elhittem persze, mert nem láttam az egész üzenetet, nem láttam a nagy képet, és abból a kis kiragadott részből én meg voltam győződve, hogy az. De aztán a későbbiekben Isten ezt használta, hogy a Bibliának már adott egyfajta tekintélyt. Mert mai napig élnek sokan úgy, és én is így éltem 20 éves koromig, hogy a Bibliáról azt hittem, hogy ez egy mese. Az egy kitaláció, annak nincs alapja, de ez csak egy tudatlanság volt. Mert ha valaki egy picit elkezd utána járni, az annyi bizonyítékkal találkozik, ami ilyen lehengerdő. Az persze egy másik kérdés, hogy ennek ellenére miért tagadják sokan. És Sátán tényleg ez az egyik taktikája, hogy elferdíti az igazságot, kiragadja a kontextusból, és belemagyaráz valamit, aminek nem az a célja. Ezért fontos, hogy az egészet lásd, és hogy ezért támulatos például a Bibliaiskola, amit szerintem mindenkinek ismertek itt, de aki hallgatja, lehet, hogy még nem, hogy kapsz egy átfogó képet, és ez nekem nagyon hiányzott. Amikor én beültem a Bibliaiskolába először, azt mondták, hogy Máté 5.15, ez három kérdésem volt, mi az, hogy Máté, mi az, hogy 5, és mi az, hogy 15, mert hogy jön ez ide? Ja, hogy a Bibliában az egy könyv, és ez meg van számozva, oké. Tehát ennyire nem ismertem az egészet. És meg voltam vakítva, hogy 2 Korintus 4.4-ben írja, hogy az ördög megvakítja, és ott nem is így írja, egy találóbb nevet ad neki Isten, e világ istene megvakítja a hitetlenek szemeit. És erről Sanyi beszélt már nektek sokat, nekünk sokat, hogy e világ istene az ördög, és ugye a harmadik kísértésben ez így szintén nyilvánvalóvá válik, és Jézus nem is utasítja ezt vissza. De hogy van egy természetfeletti vakság, ami miatt az emberek nem látják az igazságot. Ott van előttük, és persze az ördög próbál sok mindent bevetni. Nézd olyan közelről, hogy már tehát ne is azt lásd, ami ott van. Láss egy UFO-t, láss valami mást, lásd a New Age-es filozófia igazolását. Ez volt a másik ilyen élményem, miután kerestem az igazságot, hogy elkezdtem olvasni a Norman Vincent Peale-t, szintén biztos sokan ismeritek, a Pozitív gondolkodás hatalma című nagyon furcsa könyvét, ami nagyon-nagyon tetszett, mert azt mondta, hogy minden lehetséges, szuper ember lehetsz, csak kérni kell. És aztán volt benne egy nagyon érdekes rész. Mai napig itt él a fejemben, mert azt mondta, hogy volt egy ilyen jelenet, hogy egy nagy vállalatnak az igazgatója, ahhoz bemegy valaki, szintén egy másik vállalat igazgatója, jól emlékszem, és így van az asztalán egy könyv, és kérdezi egy ilyen nagyon régi könyv, és kérdezi ez a másik vezető, hogy mi ez a könyv az asztalodon, te egy modern ember vagy, hipermodern céged van, minek neked ez a régi könyv? És azt mondja, ez a Biblia. Ez a legmodernebb könyv, és ez a legfantasztikusabb könyv a világon, és ez a New Age-es könyvben volt leírva. és persze aztán az egésznek csak annyi a célja, hogy rávegye az embert, hogy a Bibliát egy olyan módon, egy olyan szűrőn keresztül olvassa, hogy azt olvas ki belőle, hogy igen, kérje bármit Istentől, és megadja neked, nem? és kb. Utána le van szűkítve erre az egész üzenet, hogy ebbe csúcsosodik ki, úgymond, és azt mondom, a szientológiában is használják ezt a gondolkodást, de a legújabb, ugye Napóleon Hill, biztos hallottatok róla sokan, nem milliómos álma, valami hasonló könyve van, Gondolkodj és gazdagodj, mindig a pénzről szól valahogy ez a dolog, és aztán ugye a legújabb a Bob Proctor, akit megint csak nem kell bemutatni, a titok, meg az ahhoz kapcsolódó egyéb ilyen anyagok, akik szintén ezt a gondolatot viszik tovább. És ez egy évszázados hazugság az ördögnek, hogy vedd ki a Bibliából ezt a ragadt ki a kontextusból, és aztán magyarázd bele valamit, ami nem az. De a Bibliának van egy átfogó üzenete, és ezt nagyon fontos látni, ugye, hogy érteni az elejétől fogva. És tényleg csodálatos látni, és ezért egyedi a Biblia, mert nem? Amikor írták Krisztus előtt, körülbelül 2000-ben kezdték el írni, nagyjából, lehet, hogy kicsit hamarabb, tehát nem annyira régen, de Mózes, ugye Mózes volt elvileg az első, bár Jobb könyvét mondják a legrégebbinek, és valahogy mindegyikben már akkor feljön valami messiás dolog, valami messiásról beszélnek, és folyton arra utalnak. Aztán, hogy az evangéliumokat nem kell bemutatni, nektek biztos nem, de az meg arról szól, hogy itt van valami messiás, aki megváltja a világot. És a többi könyv is arról szól, hogy ez a messiás most itt volt, feltámadt, és most mindenkinek ezt erről tudnia kell, és meg kell változnia az életének, meg kell térnie. És az érdekes, hogy ez a megtérés szó ilyen furcsa, ilyen negatív jelzők is kapcsolódnak hozzá, de ez megint egy ilyen hazugság, nem? Ami így sajnos benne van, de ha beszélünk emberekkel, ezt tudnunk kell, hogy azt mondják, hogy meg kell térned, akkor azt gondolja, hogy vegy fel a csuhát, fogd meg egy füstölőt, és csinálj valami vallásos szertartást. De hogy, mert milyen jó, de egyébként megtéréstől, egy eltévedt ember helyes útra talál, megtér a rossz útról. Ez egy picit már más kontextusba helyezi. Tehát, hogy nyilván tehát már az Ószövetségben is használják ezt a szót, hogy aki bűnöst ment meg az út, vagy térít meg az ő útjáról, az egy életet ment meg. Tehát példabeszédekben van egy ilyen mondat, és ezt még Károli írta a 16.-7. században. Úgyhogy nyilván ez a szó innen ered, és egy egész más jelentése van. Térítgetünk. Szokták ezt mondani, te hittérítő vagy? Olyan, nem tudom, olyan furán érzi magát az ember ilyenkor, mert nem térítgetünk, hanem csak elmondjuk az igazságot. És az órámon mondtam ezt a példát, nem tudom hányan hallottatok erről, a tudós, hogy Andrej Zakharov, mond nektek, bárkinek valamit, egy világhírű tudós, orosz nevéből következtetni lehet, ő gyakorlatilag az orosz Tellere, de a Telleréktől függetlenül ő találta ki az orosz atombombát, és aztán a hidrogénbombát is megalkotta úgy ott Oroszországban, a nagy sztyeppén, jó, ott nyilván laboratóriumban, de egy zseni volt, tehát egy fantasztikus ember, és aztán elkezd, ki állt amellett, hogy ne használják háborús pusztító célokra az atom fegyvereket, hanem csak az atomerőművekben maximum, tehát hogy békés célokra használják, és ezért mit csináltak vele? Hát eltüntették. És azt hiszem Nyizsnyi Novgorodba száműzték, és ott élt egy csomó ideig, 10 vagy 20 évet egy házi őrizetben, és aztán, mikor kezdett széthullani a kommunizmus, akkor úgymond visszaállították őt, újra elismerték, mint egy hatalmas tudós. És ő mondta, hogy világéletemben azt hittem, hogy az atombomba a világ legerősebb fegyvere. De most már tudom, így az élet átélve mindazokat, amiket átéltem, most már tudom, hogy a világ legerősebb fegyvere nem az atombomba, hanem az igazság. És azt mondta, hogy az igazság az, ami van, egy abszolút igazság létezik, és egyébként amit a Biblia is erről szól, és amit a legkeményebb fegyverek sem tudnak elpusztítani. Hányan próbálták elpusztítani a Bibliát? Szinte mindegyik nagy hatalom, főleg a 20. században, mindegyik ilyen nagy nácizmus, kommunizmus a tűzbe akarta vetni, de aztán ugye a francia forradalomban, és mehetnénk tovább, ezt csinálták. Sőt, maga a katolikus egyház tiltotta, hogy olvassák a Bibliát egy csomó ideig. És a reformáció részben ezért is született, hogy az emberek újra olvashassák a Bibliát a saját nyelvükön. Ugye Luthernek ez volt a nagy küldetése. Van egy film is erről, azt mondom csak ennyi a cím, hogy Luther, nem tudom, láttátok-e. Nagyon bátorító, nagyon jó film. Gyakorlatilag a reformációról szól, és hogy Luther visszatalál, az ami egy keresztény film is. Tehát így a kegyelem evangélium is ott van benne. Mondjuk Luther se is aztán picit furcsa dolgokat is tanított, és azt hiszem sajnos, hogy a zsidók ellen is voltak filozófiai, amit aztán sajnos Hitler is felhasznált, hogy igazolja magát, hogy hát Luther is azt mondta, hogy hát ezek a zsidókkal csak a gond van. De alapvetően a lényeg az volt, hogy a Bibliát emelte fel, hogy a Bibliát olvashassák az emberek, hogy legyen lefordítva németre, angolra, aztán magyarra, csere, szlovákra, az összes nyelvre. És az ördög ezt akarja megakadályozni, az emberek, legyen Bibliád, legyen egy szent könyv a polcon, de tekints rá úgy, mint valami őskövületre. Valami nagyon értékes könyv, de nem szabad hozzányúlni, mert akkor csak veszít az értékéből, vagy nem tudom. Tehát ilyen is találkoztam, ilyen emberrel. Egy biológia tanszék vezetője volt, és elvileg hívő, egyetem magát kereszténynek valló, de valószínűleg nem hívő ember, mert a Korán többre becsülte, mint a Bibliát, és a Korán nagyobb becsbe volt tartva, mint a Biblia nála. És ez is egy micsoda hazugság, és valahogy megfér a kettő, nyilván, amíg nem kezdi el olvasni, mert az akkor kiderül. Oké, és hogy az ördögnek van három stratégiája, most nyilván beszéltem még, itt még máshol is, de van három ilyen komoly stratégiája az ellen, hogy a Biblia ne az legyen számodra, ami ne az abszolút igazság könyve legyen, ne az a teljes üzenet, ami a megváltást hozza neked, ami az újrakezdés üzenete lehet, ahogy az Ernő mondta, ami ugye 2 Korintus 5-ben, hogy amikor minden újjá lesz, hogy ne ez legyen. És az egyik ilyen stratégiája az, hogy ne legyen személyes, hogy valami távoli, elvont dolog legyen, hogy ne legyen vele egy olyan kapcsolatod, mint amilyen egy személlyel. És nem tudom, akik így olvassuk a Bibliát, mindannyian olvassuk itt a Bibliát, és aki tényleg így egy ilyen próbálja előítélet nélkül olvasni, feltűnhet, hogy a Biblia az olyan, mint egy szerelmes levél. Hogy ahogy Isten ír az emberekről, hogy így nem ír senki más. Még a legnagyobb hős szerelmes se ír ilyen felindulással, ilyen érzelem gazdagon, ilyen mélyen az emberek utáni vágyáról és a velük való kapcsolatról. És Istennek ez a vágya, hogy az emberre egy ilyen kapcsolata legyen, és ez jön vissza újra és újra, ezeken a lapokon. És persze, ha csak felütöd valahol, és épp az van, hogy egy angyal 800 000 embert megölt egy éjszaka alatt, akkor tudod, ez az egy ellentmondásnak tűnhet, de megint csak azt mondom, hogy nézd az egészet. És az egész üzenet fontos. És vannak ellentmondások, amiket például leginkább, ha találkozol egy muzulmánnal, és beszélsz vele, ő biztos, hogy először is erre fogja felhívni a figyelmet, vagy biztos, hogy ez hangsúlyozni fogja, hogy de hát a Bibliában egy csomó ellentmondás. Nagyon sok ilyen muszlim teológust olvastam, akik komoly, nagyon vérre menő vitákat folytatnak, és írnak ilyen vitairatokat arról, hogy a Bibliát hol hamisították meg, hol van teljesen ellentmondás benne. Arról nem beszélnek, hogy a Korán az hemzseg ezektől, és nincs benne igazán, például nincsenek olyan proféciák benne, ami a Bibliában van, hogy több száz évvel előre pontosan, akár évszámra pontosan megjósolnak valamit. semmilyen más könyvben nincs ilyen, csak a Bibliában van ilyen, ami igazolható, hogy az írásának időpontja több száz évvel azelőtt volt, ami mielőtt bekövetkezett, egy nagyon pontos esemény, és nem ilyen esemény, hogy majd több ezer év, vagy több száz év múlva le fogom olni egy nagy torony. Most minden évben leomlik valami nagy torony, nem? Tehát ez tehát nem, a Biblia nagyon pontos. Hála Istennek. És ez az isteni ihletettségének az egyik bizonyítéka. Oké, tehát nem akarja, hogy egy élő kapcsolatunk legyen a Bibliával, és talán erről is mondta ezt, hogy az ördögnek az egyik fegyver az elidegenítés, vagy az, hogy ne legyen ilyen elszemélytelenítés, hogy ezt egyébként a hindu filozófiákban, vagy hindu vallásban is megfigyelhető, hogy az embert személyességeire nincs hangsúly fektetve, mert az ember csak a nagy semminek, a nagy végtelennek, hívjuk így, csak egy olyan aprócska része, ami valami hiba miatt egy külön vált, és az egész csak egy illúzió, és aztán valahogy vissza kell találni a nagy semmibe. De nincs szó abban, hogy ez a valami, vagy ez egy valaki lenne, hogy ez a valami, ez nem valami, hanem ez egy személyes lény, ez egy személy, Isten egy szuverén személy. És ugye, ha gondolsz a filozófiai bizonyítása, a filozófia három nagy alapkérdésére, hogy honnan van a létezés, van-e igazság, és az erkölcsnek a kérdése, és ha ezekre keresed a választ, akkor egy személyes Istenhez kell, hogy jussál. Az egyetlen olyan istenkép, amely a valósághoz igazodik, az egy személyes istenkép, és az ördög ezt minden erővel támadja. És ha személyes is, mint akár a muszlimoknál személyes az istenkép, de egy megismerhetetlen személy, egy távoli személy, akiről még beszélni se lehet, akiről még azt sem mondhatod, hogy ő szeret, mert micsoda büszkeség, meg micsoda arrogancia, hogy te azt mondod, hogy szeret Allah, miközben ő egy távoli, megismerhetetlen Isten. Te nem tiszteled Allahot, ha így beszélsz róla, ezt tanítják, nem? Tehát, hogy ezt párszor Matti mesélte, legalábbis Törökországban így gondolkodnak. És oké, a muszlim is sokféle, ahogy a katolicizmus is sokféle, és ahogy a sok egyéb vallás is sokféle. És de hogy ez ott van, ez a személytelenség, ez az elérhetetlenségnek a gondolata. És oké, a másik, nem akarlak benneteket sokáig feltartani, hogy a másik, amit így tanít, hogy ne legyen pontos a Bibliához való hozzáállásod, a Biblia olvasáskor, a tanulmányozásod, hogy csak fuss át így a nagy vonalakba rajta, és majd így, tudod, amit felfogsz, amit nem, tudod, amit neked szól éppen. És most nem a rémára gondolok, hanem a te aktuális filozófiádhoz, amelyik mondat illeszkedik, azt elfogadod, amelyik nem, azt nem. Ez is egy nagy hiba. És az ember büszkeségének ez úgy kedves, tudod, ez így, tudod, ami így birizgálja a fülemet, ami így, tudod, szokták ezt mondani, hogy cirógatja a fülemet, tudod, ami kedves nekem, ami nem bánt nagyon, vagy egyáltalán nem bánt engem, azt így elfogadom, de a picit is bántó, a picit is kihívó, ha picit is ellentmond a saját filozófiának, vagy nézőpontomnak, azt már nem akarom elfogadni, az biztos, hogy hazugság, és így kereken elutasítom. És ez is egy hazugság, ez is egy a szellemi háborúnak egy nagy eszköze, hogy ne legyen pontos. És ez azért nem egyszerű, mert még keresztény körökben is, tehát hívő keresztények közt is vannak viták bizonyos kérdésekben. Van aki tök normális gyülekezet, és ezt tanítja egyik dologra, másikról meg azt. Tehát vannak ilyen témák, de a lényeget tekintve az fontos, hogy amit a Biblia a leglényegesebbnek tart, azt mindig nagyon tisztán tanítja az evangélium üzenete. Az nagyon-nagyon tiszta, a kegyelem evangéliuma. Olvashatod a katolikus Bibliát, a reformátust, sok fordítást, amelyik kereszténhez tartozik, és azt fogod látni, hogy mindegyikben benne van Efézus 2:6-7-8, ahol mondja, hogy kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és nem a ti cselekedetekből, hanem Isten ajándéka ez. És akkor miért mondom, vagy miért mondja valaki, hogy meg kell dolgoznod érte? Másik, hogy miért mondják azt, ha megkérdezel egy vallásos embert, 99,9%-ban ezt fogja mondani, hogy te biztos vagy abból, hogy afelől, hogy a mennybe jutsz? És azt fogja mondani, hogy nem vagyok biztos, nem lehetek biztos. Hogy ez a kicsit agnoszticista hozzáállás, hogy nem tudhatom. Isten nem mondta el, ezt nem köti az óromra. Egy muszlim is ugyanezt fogja mondani, hogy nem lehetek benne biztos, mert majd Allah kényekedve eldönti meg. Remélem elég jót tettem, eléggé betartottam az 5 pillért, meg amit kellett. Elég jó ember voltam, és ez minden vallásból ott van. Pontatlan, és van köze az igazsághoz, csak ugye a Bibliában jó tettek, azok mindig egy magnak a gyümölcsei. Tehát a jó tettek, azok gyümölcsök, és nem önmagukba álló, tudod, olyan erőfeszítések, amelyeket ki kell izzadnom magamból. És ez megint egy ilyen csúsztatás miatt van, hogy ne legyen pontos. Ugye aztán a Jehova tanúi, biztos sokan találkoztatok már vele, ők azt gondolják, hogy ők nagyon pontosan tudják a Bibliát, és jönnek és mondják, hogy így a görög szöveg, úgy a görög szöveg, és aztán ott is hatalmas csúsztatások vannak, és már az első századokban keresztény, egy igazi keresztény ilyen zsinatokon, összejöveteleken, ahol keresztény tudósok, egyház atyák beszélgettek a Bibliáról, kerek perec lefektették azt, hogy mit tudom én, János 1:1-ben, az hogy van az a szó, meg hogy most Jézus azt mondja, hogy egy lényegű vagyok az atyával, vagy nem azt mondja, hogy egy lényegű vagyok az atyával, az a kis i betű, ugye homo iusios, vagy homo usios, ez ilyen nagy vita volt, egy nagy zsinatok mentek erről, és aztán fogják a Jehovák, és átírják úgy, hogy ki lejöjjön, hogy Jézus nem Isten igazából, ő nem ő maga, ő nem egy ilyen független személy, ő csak egy ember volt, egy tanító, nem is ő halt meg a kereszten végül is, vagy nem is kereszten halt meg, hanem valami cölöpön, és hogy az egész ilyen katyvasz. A muszlimoknál is ugyanez van, hogy nem Jézus halt meg a kereszten, ugye, hanem valaki más, Júdás halt meg a kereszten, aki elárult őt végül. Tehát, hogy Jézus nem halhatott meg, nem fér a képbe. De megint, ha az egész képet nézed, akkor bele kell, hogy férjen a képbe, mert hogy kell, a bűnökért kell, hogy legyen egy áldozat. A bűn zsoldja, a halál a bűnért, fizetni kell a bűnért, fizetni kell egy áldozatnak, amely áldozatnak nagyobbnak kell, vagy legalább ugyanakkorának kell lenni, mint a tartozásnak. És ez csak Isten lehetett. Csak egy tiszta, hamisítatlan áldozat lehetett. Már a zsidók is tudták, hogy egy béna, háromlábú állat, az nem az igazi áldozat. Úgy értem, azt lehet, hogy Isten nem úgy nézi. Nem olyan szemmel nézi. De ez a zsidó szertartásokból következik. Aztán csak még egyet kiemelnék, így a mormonok, biztos hallottatok róluk is, kis fekete táblácskáikkal szoktak jönni-menni, hogy ők is azt mondják, hogy az ő kijelentésük az utolsó, és ez az igaz, és a Biblia nem igaz. És aztán rájött, ugye megnézték itt tudósok a mormon könyvet, és kiderült, hogy az valami 1500-as évekbeli King James fordításnak a másolata, a fordítási hibákkal együtt, és persze még ki van egészítve néhány ilyen skifi sztorival, és megint csak kiderült, hogy ez valami hamisítvány. És a Biblia az, ami egyedül megállt, és tényleg így visszatérve ez, hogy az igazság az megáll, hogy a Biblia az arról folyton bebizonyosodott, hogy igaz. És több ateista történész is el kellett, hogy ismerje, hogy nem talált még egyetlen olyan archeológiai bizonyítékot sem, amely ellenmondana a Bibliának. Josh McDowell könyvében többször is idéz ilyen történészektől, akik tényleg több nem is hívő, és ezt el kellett, hogy ismerjék, és persze nem örültek neki, és azt nem ismerjék-e, hogy hát Isten ihletett igéje, az teljesen igaz, de azt elismerték, hogy ellenmondás még nem találtak rá az archeológiával szemben. Nagyon érdekes. És akkor végén, hogy mi egy harmadik stratégia, amire rá akar venni minket a kísértő, aki itt van ugyanúgy a mi életünkben is, az, hogy ne legyen élő. Tehát ne legyen személyes, pontos, és ne legyen élő a Bibliához való viszonyulásunk. Hogy hát egy héten elég, ha egyszer eljössz valamilyen templomba, és akkor ott a pap majd mond valamit, és az úgy jól van. De te ne olvasd. Neked nem kell olvasni. Drága nagymamám mondta, aki, én úgy gondolom, vele beszélget, hogy ő újjászületett hívő volt, de hogy így ezt mondta, hogy hát majd a pap bácsi majd olvasnak a Bibliából, nekem nem kell olvasni a Bibliát. És hát ez megint csak egy sajnálatos félreértés, mert Isten azt mondja, ugye Máté 4:4-ben idéz 5 Mózes 8:3-ból az ördögnek, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, vagy minden igével, ami Istentől származik. És a kenyér ez egy mindennapi jeledel. Most oké, hogy nem mindegy, hogy teljes kiölésű, vagy ilyenek, de valami szénhidrát kell az embernek minden nap. Ugye jól tudom, minden nap kell. Isten igéje ilyen a lelkünknek, hogy minden nap kell. És a Biblia üzenete az megint csak egy olyan üzenet, ami nem valami cselekedett program. Itt egy 10 pontos lista, tarts be, legyél jó ember, ez a küldetés. Vagy itt van egy 800 pontos lista, ha zsidó vagy, akkor 800 pontos lista van, vagy még több. Be kell tartanod, különben nem. És persze ki tudja betartani? Senki. Úgyhogy akkor jönnek a trükközések, muszlim tesóknál szintén, vagy nem tesók, de emberek olyan értelemben, hogy bebújok a kamion alá, mert ott Allah nem látja, hiszem a sört, meg ilyenek. Ilyen németországi törökökkel beszélgetve ilyenek. Hogy Allah figyel a csillagokon keresztül, bebújok a kamion alá, és ott hiszem a sört, akkor nem lát. Hát amúgy nem szabadna innom. És na hát az emberből valahogy mindig ezt váltja ki, nem? Az ilyen tör, mert Róma 7 ott van a Bibliában, és ezt megint ember azt nem írta volna le, hogy én emberként képtelen vagyok betartani bármilyen 10, 20, 100, 500 parancsolatot. Nem is azért adatot, hanem azért, ugye, Róma 3 szerint, hogy bebizonyítsa, hogy képtelen vagyok betartani. Isten ezért adta a törvényt, hogy rámutasson az ember képtelenségére. De az ember, ha nem Istenre hallgat, akkor az ördögre hallgat, aki meg azt mondja, hogy igenis be kell tartanod azt az 500 parancsolatot, ahhoz, hogy üdvözülj, de még akkor se lehetsz benne biztos. És hát ez nagyon bátorító. És hogy miért csinálod? Hát, hogy a többiek előtt jó színbe tűnjek fel, meg sok egyéb oka van. Na, de hogy ez a, hogy ne legyen élő kapcsolatunk vele, tényleg ez nagyon fontos, hogy élő legyen, mert Jézus Krisztus az, akiről szó van, és mondj egy érdekes dolgot 1 Péter 1:12, hogy az Szent Szellem által adott evangéliumba angyalok vágynak beletekinteni. És az a szó, ezt Pásztor Csaba tudja jól illusztrálni, azt jelenti, hogy nyújtogatják a nyakukat, hogy így a tömegbe áll, ott áll a nagy sztár a színpadon, és az emberek így próbálják látni, de alig tudják. És az angyalok próbálnak az evangéliumban beletekinteni, vágyakoznak rá, de a kegyelem evangéliumát valahogy nem értik. És voltak démon űzések, akik ilyen megszállott emberek, és ez nem valami, Pastor Stevens csinálta, amikor, oké, tehát nem valami füstölött lóbát, meg tüzes kardot, meg fokhagymát, meg kihegyezett keresztet, hanem imádkozott az emberért, beszélt vele, és aztán felszólította a démont, hogy menj ki belőle, ahogy Jézus is csinálta, és tudod, Jézus tekintélyével, és ez nagyon óvatosan, senkit nem bátorítok, hogy csak úgy kezdje el ezt csinálni, de ez van, és lehet ilyen, és működik, és nem Biblia ellenes, nem mond ellen a Bibliának. És beszélgettek így démonokkal, emberek, emberekkel, akikben démon volt, amit az Ernő is mesélt, hogy, és így mondták, hogy, hogy ez nem igazság, ez az egész, ez nem igazság, és persze nem, nem tudjuk, hogy mi ez a kegyelem dolog, de, de nem igazság, hogy Isten ezt csinálja velünk, démonok, mint a bukott angyalokkal, amit csinál, de hogy a pokol. Nekünk csak elég volt egyszer hibázni, és már megyünk a pokolra, és az embereknek meg Isten sok esélyt ad, hogy ez nem igazság. És nem értik az evangéliumot, de még azt mondja, az angyalok sem értik, tehát a nem bukott angyalokról beszélik. És ez egy rejtély, és ezt a Szent Szellem jelenti ki az embernek. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ez a Szent Szellem, és Efézus 1 erről szól, és a Sanyi hónapokig beszélt erről, én nem, most nyilván nem megyek bele annyira, de hogy, hogy, hogy ez egy olyan rejtély, amely az Új Szövetséggel és Jézus Krisztus eljövetelé vált valóra. Szép is alliteráció, és hogy így az angyalok ezt nem értik. És tudod, az ördög az zseniálisan ismeri a Bibliát. Ezres IQ-val, vagy 5000-es IQ-val, nem tudom, csak tippelni tudjuk. A legjobban ismeri a Bibliának a szövegét, bármit tud idézni, és nyilván az ő szintjén úgy használja és úgy forgatja, hogy akarja. De a kegyelem evangéliumát nem érti az ördög. Úgy igazán. Nem... tud róla, hogy van valami, de úgy, ahogy mi értjük, akik részesei vagyunk, akik elfogadjuk, úgy biztos, hogy nem érti, mert ő nem fogadja el, és nem fogadhatja el már, mert ő hozott rossz döntést Isten jelenlétében. Ez megint egy nagy rejtély, erről is beszélt a Sanyi, ugye a Ézsaiás meg Ezékiel könyvei alapján. És ez nekünk egy nagy kiváltság, és ez megint arra utal vissza, hogy ugye, ami kapcsolatunknak a Bibliával, Isten, és Isten szerelmes üzenetével élőnek kell, hogy legyen. Mi egy személlyel keressük a kapcsolatot. Mi nem egy könyvet tanulmányozunk, mi egy személlyel keressük a kapcsolatot. Nem erről szól, ezért vagyunk itt. Nem azért vagyunk, mert jó, persze Sanyi nagyon okosokat mond, és nagyon bölcseket, és nagyon alkalmazható dolgokat, de az egész ez egy személyes kapcsolatból jön. És ő is folyton erre utal vissza, ugye, ahogy egy férnek a feleségével való kapcsolata, Istennek olyan a kapcsolata velünk emberekkel, olyannak akarja a kapcsolatát velünk emberekkel. És ez az eszint, hogy élő. És nem az, hogy hát elmondtam, hogy szeretlek 5 éve, most minek mondjam el még egyszer. Ugye ez egy nem élő kapcsolat. Ugye a feleségnek minden nap kell hallani ezt. Minden nap kell éreznie valamiből, egy figyelmességből, egy szóból, egy tettekből, hogy a férje szereti őt. És ugyanúgy viszont is azért ez, igen, tehát férként is ugyanígy kell, hogy éreztessék velem. És Isten ezt szeretné. De milyen jó volt Sanyinak az a példája az Európa Rádióval, Szabad Európa Rádióval, hogy így nem hangolódunk rá Istenre. Nem biztos emlékeztek rá, hogy így ott az adás tekerem ezerrel a tekerentyűt, a potméter, vagy hogy hívják azt, és hogy így néha jön valami, és egy értelmes szó, hogy felhangzik, de már tovább is tekertem. És nem vettem a fáradtságot, hogy ráhangolódjak Istenre. És bizony ebben a világban ez igényel egy kis fáradtságot, egy kis befektetést a részemről is. De nem olyan sokat, csak annyi, hogy picit figyelek. Picit, ahogy ti most itt vagytok, figyeltek Istenre. És ugye ő az imádattal kapcsolatban beszélt erről, hogy imádom Istent, hogy a figyelmem elsődleges és legmagasabb célpontja Isten. Ő rá figyelek, ő az, aki a legmagasabb helyre teszek az életemben. De ez van egy ráhangolódás. Ugye, hogy két ember se biztos, hogy egymásra tud hangolódni, ott is kell idő erre, kell befektetés, kell előfeszítés. És azt tudjuk, mert Isten ezt mondja, és tapasztaljuk, hogy Isten hihetetlen erőfeszítéseket tesz, hogy ránk hangolódjon. hogy megtaláljuk a közös nevezőt, hogy a közös hangot, a közös frekvenciát. De mivel szabad akaratú emberek vagyunk, nekünk is oda kell tekernünk. Ez egy zseniális illusztráció volt szerintem. Úgyhogy legyen egy élő kapcsolatunk Istennel. Ez fontos. És ebben nagy segítség tényleg, hogy vannak ilyen alkalmak, hogy nem egyedül vagyunk, hogy vannak tesóink, vannak barátaink, keresztény emberek, akik ugyanúgy Istent keresik, és Istenre akarnak hangolódni, és ebbe bátorítanak és segítenek, mert néha ez így nem megy magamtól. Van gyülekezetünk, van lelkipásztorunk, egy hihetetlen ajándék. Hát ez valami... nem is tudom. Efézus 4 ugye úgy írja, hogy Isten ajándéka a lelkipásztor nekünk, embereknek. És mi aztán egymásnak szinten ajándékok vagyunk. A léleknyerők, misszionáriusok, akik beállnak egy elhívásba, persze egy módon mindannyian azok vagyunk, de micsoda különleges dolog találkozni pászok Kornéllal, vagy a Marian Józsival, akik egy különleges elhívásuk van, ahogy a Sanyinak is, és mindannyiótoknak van egy speciális, és egyik se kisebb vagy nagyobb, tényleg. De hogy mennyire bátorító az, és mennyire segít nekem abba, hogy egy élő kapcsolatom legyen. Nem egy filozófiában élek, pusztán nem valami szabályrendszert akarok, nem annak akarok megfelelni pusztán, hanem én egy élő kapcsolatra vágyom, ahogy a feleségemmel is egy élő kapcsolatra vágyom. És ja, ez a legfontosabb dolog szerintem ebbe az életbe. Úgyhogy, Dágor úr, köszönjük ezt a lehetőséget, köszönjük, hogy hallhattunk rólad Ernőn keresztül, és hallhattunk rólad, hiszem, rajtam keresztül is. Köszönjük, Uram, hogy használsz minket. Köszönöm, hogy mindannyiunknak van egy nélkülözhetetlen része, mindannyiunknak, akik itt vagyunk, akik hallgatják, akik téged keresnek, és döntést hoztak már melletted, mert mi egy test vagyunk. Egy test vagyunk veled, Uram. És szeretnék imádkozni azért, hogy tényleg így ez a gondolkodás forradalma, látás csak haladjon és kiteljesedjen, és adj erőt hozzá a Sanyinak és bölcsességet, az Encsinek és minden embernek, akik itt oszlopokul vannak és segítenek és viszik előre és hihetetlen befektetést tesznek. Segíts elérni embereket, Uram! És szeretnék még azért imádkozni, hogy ha te hallgatod majd ezt az üzenetet, vagy videón nézed, akkor döntést kell hoznod Jézus Krisztus mellett, ha még nem tetted volna, hogy elismered-e őt Istenként, vagy nem. És hogyha Isten összerakta neked a képet, és most szeretnéd ezt meghozni, akkor csak mondd ezt Istennek, hogy köszönöm, Uram, hogy megváltottál, köszönöm, hogy az életem a hiányait te töltöd be, mindaz, amit kerestem, az te vagy, és köszönöm, hogy biztos lehetek abba, hogy a mennybe jutok majd, ha meghalok, és hogy megbocsátottad a bűneimet, és szeretnék egy élő kapcsolatot veled. És ha ezt elmondtad, ezt az imát a szívedből őszintén, akkor, és Jézus Krisztusnak mondtad, akkor ő ezt meghallgatta és elfogadta, és a megváltása rád is érvényes innentől fogva. Értem, örök életed van. Úgy köszönjük neked, Jézus, amit tettél, a mindennapos befektetésedet, és azt a hihetetlen jövőt, ami még ránk vár itt a földön, és a mennyben majd, amely leírhatatlan. Köszönjük. Te dága nevedben imádkoztunk, Uram. Amen. Amen. Köszönjük a figyelmet.
Sanyi megkért, hogy mondjak egy nagyon rövid ajánlást a Gondolkodás forradalma című új sorozathoz. Igazán egy nagyon rövid gondolat, hogy az életünk egy ponton elérhet oda talán, hogy mindent reménytelennek gondolunk. Hogy világi szinten kudarcot vallunk, hogy úgy érezzük, hogy nincs tovább. De lehet, hogy a sikereinkben vagyunk, és azt mondjuk, hogy minden rendben van az életünkben, de mégis van valami, amit mégis a helyére kellene tenni. Lehet, hogy nyomorult az élethelyzetünk, amikor azt mondjuk, hogy megmentésre szorulunk. És van, amikor a sikereink csúcsán arra döbbenünk rá, hogy a siker, amit a világ ígért nekünk, hogyha azt elérjük, akkor az életünk egy olyan helyre kerül, ami irigylésre méltó. És amikor ott vagyunk az ígéretben, a világ ígéretében, akkor mégis arra döbbenünk rá, hogy épp olyan nyomorultak vagyunk, mint hogyha ott lennénk lent, mint hogyha nem lenne semmink. És ez azt hiszem, hogy minden embernek, mindannyiunknak egy közös problémája, akinek 36 fokos a testhőmérséklete, két lába van és két keze, aki emberi lény, mind ugyanazokkal a problémákkal szembesül az élete során, vagy előbb, vagy utóbb. És azt gondolom, és ez a személyes tapasztalatom is, hogy az én életemet helyre tette ez a fajta gondolkodásmód. Igazándiból megmentette az életemet. Én vagyok az egyik élő bizonyíték, és miért hazudnék? Nincs semmiféle okom erre. Nem áll érdekemben. Én azt mondom, hogy ez egy lehetőség. Ez egy lehetőség arra, hogy újra értékeld az életedet, hogy végig tud gondolni azt, hogy az az út, amin eddig haladtál, az megéri-e azt, hogy végigmenj rajta. Vannak filozófiák, amiket nem gondolunk végig. És gondolkodtam csak egyetlen gondolat, hogy honnan tudod felismerni azt a filozófiát, ami nem a valóságot tükrözi. Onnan, hogy azt a filozófiát nem tudod végig gondolni. Végig gondoltad-e azt, hogy mi következik abból az életfilozófiából, amit jelenleg követsz? Hova tartasz? Tudod, nem az a kérdés, hogy mi az életfilozófiád, hanem hogy mi lesz a vége. Hogy az egy kívánatos vég lesz, de ami ennél fontosabb, hogy megegyezik-e a valóság tényeivel. Oké, mert nekünk a valóságnak megfelelően kell élnünk, ahogy Sanyi is szokta mondani. Gondolkodás forradalma. Rendbe teszi az életedet gyakorlati, tapasztalati szinten, és egy magasabb szinten, amiről majd később lesz szó. Nem azt ígéri a gondolkodás forradalma, hogy milliómos leszel, hogy minden a helyére kerül, hanem azt ígéri, hogy a helyzetben, amiben vagy, legyen az jó vagy rossz, ideális vagy rémületes, te megmaradhass igazán, igazán józanul gondolkodó embernek, aki cselekvő, akinek nincs a lelkében háború, aki békességgel tudja élni az életét. És azt hiszem, hogy ez a legnagyobb kincs, ami csak meg lehet nekünk az életünkben. És egyébként ez még sokkal több is ennél. De nem szeretnék elé menni a dolgoknak. Gondolkodás forradalma. Kérlek, gyere el, mert meg fog változni az életed egy pozitív módon. A következő előadásunk az jövő csütörtökön lesz. Jövő csütörtökön, február 9-én, este 17:30 kezdéssel, Golgota utca 3. A 8. kerület. Szeretettel várunk, gyertek el!